Én a mai délelőtre már itt Szilivel egy pár szót váltottam. Egy felolvasás és tanulmány témát választottam. Már elég régóta így gondolkodtam rajta, hogy hogyan is kellene arról beszélni, hogy mit jelent számunkra adventistának lenni. És most pont a szombatiskolában is érintettük ezt a témát, vagy itt, hogy László a adakozáshoz olvasta a felolvasást, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan viszonyunk az embertársainkhoz. És kettő részből áll ez a felolvasás és tanulmány, amit szeretnénk veletek megosztani, ami már nagyon régóta foglalkoztatott. Az első rész az Ted Wilson testvértől származik, amelynek az a lényege, hogy Krisztus egyetemes igazsága és egymás helyett összpontosítsunk Jézusra. És Szilivel már itt beszéltem, hogy mennyire fontos, hogy magunkévá tudjuk tenni Istent. Hogy a szombatiskolában is beszéltünk róla, hogy mennyire fontos volna, hogy magáról, Jézusról beszéljünk az embereknek. Ted Wilson testvér így fogalmazta meg az ő gondolatait. Milyen hatalmas kiváltság számunkra hetednapi adventisták számára, hogy könyöröghetünk az Úrhoz ébredésért, reformációért és a Szentlélek késői esőjéért, miközben hirdethetjük a hármas angyali üzenetet. És itt meg is állnék egy percre, amikor azt mondja, hogy milyen hatalmas kiváltság ez nekünk adventistáknak. Hogy mennyire tudjuk magunkévá tenni az Isten ígéreteit, az Isteni szavait. Előre kell haladnunk egységben, bibliai üzenetünkben és a mennyből származó küldetésünkben, és Krisztusra tekinteni mindenben, amit csak teszünk. Ellen White írta a következőket. Az egység titka a Krisztusban hívők egyenlőségében található. A megoszlás, a viszálykodás és a nézeteltérés pedig nem más, mint a Krisztustól való elkülönülés. Krisztus az a központ, ahová mindenki figyelmének irányulnia kellene. Minél közelebb kerülünk a középponthoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz, érzésben, megértésben és szeretetben, miközben fokozatosan Jézus képe és jelleme ábrázolódik ki bennünk. És itt megállnék egy perc, és ahogy mondtam is a szombatiskolában, hogy mennyire fontos az egység. A szombatiskola elején pont azt beszélgettük, hogy Mária és Erzsébet egy központra összpontosított. Ez pedig Krisztus kegyelme. És hogy Ted Wilson testvér mondja, hogy nekünk a megoszlás, a viszálykodás és a nézeteltérés helyett Krisztusra kellene tekintenünk, hogy egységben legyünk. Mégis egyes csoportok, vagy független szolgálatok a világ több pontján hirdetik magukról, hogy profétikus szerepük van, illetve az a dolguk, hogy rámutassanak a hibákra, ami időnként bizony olyan belharcokat eredményez, hogy közösséges szakadnak szét, gyülekezeti tagok kerülnek szembe egymással. És itt ismét megállnék. Azt mondja Ted Wilson testvér, hogy csoportok, gyülekezeti tagok mennek tönkre, és oszlanak fel. Miért? Azért, mert előtérbe helyezik az emberit az Istenivel szembe. Aztán, mint Isten utolsó időkben élő egyháza, fontos, hogy Krisztusra nézve egységben maradjunk a tantételekben és a küldetésünkben, amit Isten bízott erre a profétikus mozgalomra. Istennek van egy egyháza ezen a földön, amely az ő választott népe, ők azok, akik megtartják parancsolatát, ő egy népet vezet, nem pedig itt-ott egy-egy csoportot, vagy itt és ott egy-egy embert. Tehát, hogy itt olvasom, ugye, hogy Istennek egy közösségre, egy egyháza van szüksége, nem pedig egy-egy kis csoportra, nem egy-egy emberre. És itt elgondolkoztam ezen, amikor így készültem erre a délelőtre, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy a saját érdekeinket helyezzük előnybe az Istenivel. És itt pont erről beszél Ted Wilson testvér, hogy nagyon sok csoport azért oszlik fel, mert vannak gondolataik, vannak elképzeléseik, és nem egyezik meg az Istenivel. Hogy a szombatiskolában itt pont ezt beszéltük, hogy nagyon sok olyan dolog van az életünkben, amit nem tudunk hová tenni, nem tudjuk felfogni, hogy mi miért történik az életünkben. Vagy az, hogy azok a dolgok, amik elképzelhetetlenek számunkra, mint ahogy Jézus fogantatása, vagy nagyon sok olyan dolog, amit a mai emberi ésszel nem tudunk megérteni, mert hogy végesek a képzelő lehetőségek, a tudásképességünk. És nagyon sokszor leragadunk dolgoknál, és a saját elképzeléseink szerint beskatujázunk olyan bibliai dolgokat, amiket nem tudunk hová tenni, de azt mondjuk, hogy mi így képzeljük el, így gondoljuk, és akkor ez biztos, hogy jól van így. Holott pont arra volna szükség, hogy engedjük magunkat az Istennek, hogy ő vezessen bennünket. Azt mondja, egyes csoportok bizonyos kérdésekre összpontosítanak, mint például Krisztus természetének a témájára és megpróbáltatásaira, és megpróbálják meghatározni és megmagyarázni ennek a mélységes tárgykőnek minden apró részletét, és ennek eredményeképpen ösztönözni mindenkit a büntelen tökéletességre. Habár Krisztus lejött a földre és magára vette emberi természetünket, szem előtt kell tartani, hogy ő, mint Isten fia volt, tökéletes. Mi halandó emberek, lények egyszerűen nem vagyunk képesek mindent megérteni Krisztus természetével kapcsolatosan, hiszen ő egyszerre volt teljesen Isten és teljesen ember. Noha Krisztus magára vette az elbukott emberiség természetét, annak bűneiben a legkisebb mértékben sem volt része. Mi hetednapi adventisták semmilyen formában nem hirdethetjük és nem is helyeselhetjük a tökéletesség tanát, ami azt sugalná, hogy az emberi üdvösségéhez hozzájárulhat bármilyen cselekedet vagy érdem, ami nem Jézus Krisztusé. És itt ismét megállnék, és most megint párhuzamot vonok a szombatiskola miatt, és ezért elnézést kérek tőletek, de most pont a szombatiskolában is ezt láttuk. Ezekkel a dolgokkal szembesültünk, és ezt tárgyaltuk, és beszélgettük, hogy a farizeusok is mit tettek. Az emberi cselekedetekre, érdemre összpontosítottak, és helyezték a központi témát. És szembe mentek Krisztussal, mert ahogy itt olvastam is, Krisztusnak a példája, a segítőkészsége egy más országot, egy más világot mutatott be. És itt most pont ezzel találkozunk, hogy mi emberek hozzájárulhatunk azzal, hogyha olyan dolgokat teszünk vagy mondunk, hogy ez a mi érdemeink voltak. Holott ez nem Krisztustól származik. Ellen White tanácsában ezt olvashatjuk. Senki sem szent valójában, aki ezt állítja magáról, akiket a mennyei könyvek szentként tartanak nyilván, azok nincsenek tudatában ennek a ténynek, és a legutolsók lennének abban, hogy dicsekedjenek saját jóságokkal. Tehát a Bibliában olvashatunk olyan személyekről, akiket elragadott a Szentlélek. És azt mondjuk, hogy ők szentek. De ők ennek nincsenek tudatában, mert ezt nem tekintik kiváltságnak. Azt mondja, hogy a proféták és az apostolok egyike sem tartotta magát szentnek, de még Dániel, Pál és János sem. Az igazak sosem állítanak ilyesmit magukról. Minél inkább hasonlítanak Krisztusra, annál inkább bántja őket, hogy mennyire nem hasonlítanak rá, mert lelkiismeretük érzékeny és úgy tekintenek a bűnre, ahogy Isten tekint rá. Magasztos nézetük van Istenről, és a megváltás nagy tervéről, és szívük, amelyet megalás saját érdemtelenségük tudata, készen lesz arra a megtiszteltetésre, hogy Isten királyi családjának a tagjaivá fogadja őket, mint az örökkévaló király fiát és leányát. Hasonló gondolatot olvashatunk a következő bekezdésben is. Amikor emberek azt állítják magukról, hogy ők megszentelődtek, ezzel elég bizonyítékát adja annak, hogy messze vannak a szentségtől. Nem látják saját gyengeségeiket és ínségüket, azért tekintenek magukra úgy, mint akik tükrözik Krisztus képét, mert nem ismerik igazán Krisztust. minél nagyobb a távolság köztük és a megváltójuk között, annál igazabbaknak tűnnek saját szemeikben. Igen, és itt azzal folytatódik, hogy bátorítalak benneteket, hogy engedjük meg Krisztusnak, hogy hozzon létre egységet közöttünk az egyház evangelizációs erőfeszítéseiben, és kerüljünk minden olyan szót vagy tettet, ami megoszlást és visszájt idézne elő a gyülekezetekben. Ne támogassuk és ne erősítsük olyan csoportokat, amelyek kritikával illetik és aláássák Isten maradékának a mozgalmát, azáltal, hogy agitálnak és harcot szítanak a helyi gyülekezetekben. Világosan megfogalmazott egyházi szabályzók és eljárások által rendelkezésre állnak, amelyek alapján tárgyalni lehet ezeket a dolgokat. Fontos, hogy Isten maradék egyháza előre haladja Istentől kapott missziójában, és kérünk mindenkit, hogy ne törekedjen a törvényeskedő vallásra, hanem ami a megigazulást és megszentelődést illeti, hagyatkozzon hittel és teljes mértékig Krisztus érdemeire, valamint igazságára. Tehát nagyon fontos, ahogy Wilson testvér is mondja, hogy ne essünk abba a hibába, amit olvashatunk is a Bibliában, hogy farizeusi lelkülettel viselkedjünk és illessünk testvéreket a közösségben, hanem törekedjünk arra, hogy Krisztust mutassuk be, és Krisztus érdemeire és igazságára hagyatkozzunk, és az isteni kegyelmet és törvényeket tartsuk szem előtt. Szóval Isten kegyelme és az ő hatalma által kell előre haladnunk a hármas angyeli üzenet hirdetésében, amit Isten az ő népére bízott. Ellen White írja, Isten bizonyos értelemben őrszemeknek és fáklyavivőknek rendelte a hetednapi adventistákat. Rájuk bízta a vesztébe rohanó világnak szóló utolsó figyelmeztető üzeneteket. Csodálatos világosság ragyog rájuk Isten igéjéből, a legünnepélyesebb munkát bízta rájuk. Az első, a második és a harmadik angyel üzenetének a hirdetését. Nincs ennél fontosabb munka, és ne engedjétek, hogy bárki elszedje és elterelje erről a ti figyelmeteket. Áttérnék egy másik témára, ami ennek a folytatása. Ez pedig a reformáció. Nagyon sokat beszéltünk róla, tartottunk róla istentiszteleteket, megemlékeztünk róla, de áttérnék egy másik íróra, ez pedig Szilvási József testvérünk, és ő arról ír, hogy mennyire fontos nekünk a reformáció mi életünkben. Hogy mi hogyan változtatjuk meg az életünket, és hogyan adjuk át magunkat Istennek. És tudjuk azt, hogy mennyire odafigyelünk azokra a dolgokra, és amikor ünnepségek voltak a reformációnak a kapcsolatával, és ezekről különböző előadások is szóltak, Szilvasi József testvérünk azt mondja, hogy hasonló szellemben írt erről a témáról a hetednapi adventista egyház, generálkonferencia vallásszabadsági osztályának a vezetője is, aki minden alapelvvel összefüggésben feltette a kérdést, hogy hogyan érvényesül ez az elv a tagok életében és a lelkészek szolgálatában. Hogyan megy végbe a mi életünkben a reformáció? Ő 12 ilyen elvről beszélt, és Szilvási testvér azt mondja, hogy ő megmarad 5 elvnél, amelynek a fő mondani valója, hogy egyedül a sola scriptura, tehát latin szóhoz kötődik. És hogyan is állunk mi hetednapi adventisták ma az 5 sola keretében megfogalmazott reformátori üzenettel? A reformátorok leszögezték, hogy a Szent Biblia tökéletes tanítást nyújt az Istennek tetsző életről, és mindenkinek így is kell élnie, ha az örök életet részesíti előnyben. A Szentírás elegendő tehát ahhoz, hogy bölcsekké, tegyen bennünket az üdvösségre. Hogyan állunk ma ezzel az elvvel? Ma két kísértéssel szembesülünk, egyesek a szenvedélyes igekutatást elhanyagolva megelégszenek az ősi tradíciók ismételgetésével, másoknak a kegyességi életet inkább a kultúra határozza meg, mint a Biblia. Isten igéje eltörpül a terápiás technikák, a marketing és a szórakoztatóipar által felkínált elemek mögött. És itt megállnék, hogy láthatjuk azt, hogy ahogy beszéltük is a szombatiskolában, hogy mennyire van jelen az életünkben Krisztus. Mennyire van jelen az életünkben az adventista tudat. Hogy megelégszünk az őseink hagyományaival, és azt mondjuk, hogy mi ezt így tanultuk, mi ezt hallottuk, és elfogadjuk azt, ahogy eddig is volt, és maradunk emellett. Vagy pedig, hogy itt olvastam, hogy másoknak a kegyességi életét inkább a kultúra határozza meg. És itt hoz különböző dolgokat. És úgy folytatja, hogy ezért a szólakriptúra elv ma ezt jelenti. Ahelyett, hogy a fogyasztók igényeihez igazítanánk a hitet, Isten szavát kell hirdetnünk, mint az élet egyetlen mértékét, és mint az üdvösség egyetlen útmutatóját. Tegyük fel tehát a kérdést, hogy milyen helyet tölt be Isten szava ige hirdetésünkben, és mennyire tudatosan állunk ellent annak a kísértésnek, hogy a modern kultúra kliséi, valamint az emberi spekulációk megrontsák a Szentírásba vetett hitünket. És itt így eszembe jutott, amikor így itt a szombatiskolán beszélgettünk, hogy amikor így ezt készültem és olvastam, egyből így ez a rész ugrott be, hogy mennyire van jelen az életünkben, mennyire engedünk a kísértéseknek, és hogy maga az ördög is azt mondta, hogy ez is jár nekem, az is jár nekem, hát megérdemlem. És itt pont ez, hogy mennyire hígul fel a hitéletünk azáltal, hogy engedünk bizonyos külső tényezőket. Vagy pedig, ahogy Ted Wilson testvérnél olvastuk, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mekkora kiváltságunk van. Hogy mit kaptunk az Istentől. A kegyelem arról szól, hogy Istent nem lehet megelőzni, nem módozhatunk elé semmit, amit ne tőle kaptunk volna. És itt ennél a mondatnál ismét. Tehát annyira összefolytak nekem így a szombatiskolai dolgok, ahogy készültem erre az órára, amit mondtunk is, hogy az, amit kaptunk az Istentől, annak mennyire tulajdonítunk jelentőséget. Mennyire van jelen az életünkben, hogy az, amit kaptunk, az mekkora ajándék. És hogy ez mekkora nagy kegyelem. Efézus beriekhez írott levélben, hogy azt mondja, a kegyelemből van az üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. És amikor így készültem és olvastam ezt a bibliai verset, eszembe jutott, amikor a kollégámmal beszélgettünk, és pont ezeket mondtam el neki, hogy mit jelent nekem Isten. Hogy mi az, amit tőle kaptam, és hogy ez mekkora nagy ajándék, és ahogy itt olvastam is, hogy kegyelem által. És pont egy olyan ember, aki nem vallásos ember, csak érdeklődik. És amikor elmondtam neki ezeket a dolgokat, tudta azt, hogy miről beszélek. Mert hogyha cselekedetekből, anyagi javakból, vagy jó módból lehetne megkapni azt, amit mi azt mondjuk, hogy kegyelemből, hitáltal, akkor minden ember a lehetősége, tehetsége, vagyona alapján, akkor megvásárolna az üdvösséget. Ahogy a szombatiskolában is beszéltünk róla, hogy a farizeusok mit tettek? A szegény embereket sanyargatták. És ezáltal egy nehézé, egy elérhetetlené, egy megfoghatatlanná tették azt az isteni kegyelmet, azt az isteni gondviselést. És Jézus ezzel ellentétben egy más utat mutatott a szegényeknek, az embereknek, az elesetteknek. És itt pont ezáltal döbbenünk arra rá, hogy hiába van mindenünk, ha nincs semmi. Ahogy a szombatiskolában, most megint a szombatiskolán, hogy mit tett Jézus? A szegényeket felemelte, a gazdagokat semmivé tette. És nagyon jól tudjuk azt, hogy amikor így sajnos halálesetek vannak, akár a családban, akár a gyülekezetben, akár a közelségünkben, akkor szembesülünk azzal, hogy hiába volt mindene, nem viszel semmit. És itt válik az nyilvánvalóvá, hogyha nem úgy élünk, és pont ma reggel, ahogy pakoltam össze a dolgaimat, eszembe jutott az, hogy mit hagyunk hátra. És akkor így elgondolkoztam azon, hogy lehet lakásod, lehet kocsit, lehet vagyonod, lehet bármilyen kapcsolatod, mit hagysz hátra? Ezt a vagyont hagyod hátra, vagy valami fontosabbat? Mit hagysz hátra? Istennek Krisztusban közölt kegyelme a megváltásnak nem pusztán szükséges, hanem egyetlen elégséges oka. Egyedül az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt, ellenségeskedést a gonosszal szemben. A megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre a bűn fogja maradna. Egyedül a Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy elutasítsa a kísértéseket. Azok, akik gyűlölik a bűnt, olyan erő birtokában vannak, ami felülről származik. Tegyük fel tehát a kérdést, határozottan képviseljük-e ezt az evangéliumi üzenetet, miszerint Isten nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözít mindenkit, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Luther Márton tanárai azt tanították, hogy az embernek előbb meg kell tennie a maga részét, csak ezután számíthat arra, hogy Isten megteszi a magáét. És itt eszembe jut, amit Laci mondott, hogy Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. És nem azért cselekedett Isten a továbbiakban is az ő népéről, mert a nép Istenhez fordult volna, hanem azért, mert ő valamit adott, valamit megfogadott. És itt van az, hogy Istennel szembe megy ez az emberi elgondolás, hogy itt olvastam is, hogy azt tanították az embereknek, hogy először meg kell tenni a részedet, hogy utána Isten adjon valamit. Holott Isten ad valamit, és neked ezután kell megtenni a ráadásul részt. Tehát Isten felkínál egy lehetőséget, ők adja. Csak nekünk el kell fogadni, és cselekedni kell. És nem fordítva van, hogy először nekem kell Isten felé, hogy ő észrevegye és meghallja az én kiáltásomat, hanem ő felkínálja, csak én elfogadom-e. Luther ezzel a tannal szegezte szembe azt a bibliai igazságot, miszerint Isten egyedül azért tulajdonítja nekünk Krisztus rajtunk kívül álló igazságát, mert hit által elfogadjuk. Őt, mint megváltónkat és kezesünket. Ma az önmegvalósításról és az emberi teljesítményekbe vetett bizalomról szóló elméletek fenyegetik ezt a reformátori elvet, mind a misszió, mind a gyülekezet élet, mind pedig a személyes hitélet területén megkísért bennünket az a gondolat, hogy lelkiségünk és szolgálatunk legfőbb alapja a programok vonzerejében és saját céltudatosságunkban keresendő. Szavakban hirdetjük az egyedül hitáltal megigazulás elveit, de a gyakorlatban a hitéletben és pusztán az önmegvalósulást és önmagunk kiteljesedését keressük. És ismét megállnék, hogy mennyire igaz az, hogy olyan világban élünk, ahol úgymond fel kell mutatni valamit. Tenned, cselekedned kell, és épp ma reggel jutott eszembe, milyen érdekes, hogy mennyire hétköznapi, és már szinte ilyen beteges dolog lett az, hogy statisztika. Tehát fel kell mutatni valamit. Tehát valamit tenned kell azért, hogy lássák azt, hogy te dolgozol, hogy te mit csinálsz. Ezzel ellentétben azt mondja Krisztus, hogy csak higgy. Jézus Krisztus személyéről és szolgálatáról mi hetednapi adventisták egy sajátos és a maga nemében páratlan világosságot kaptunk a szentélyben végzett szolgálata által. Súlyos tévedés azt mondani, hogy nem az a fontos, hogy megértettük-e és elfogadtuk-e a szentély szolgálatról bibliai tanítást, elég az, ha szeretjük egymást és jó keresztények leszünk. Amilyen fontos helyet töltött be a római levél a reformáció korában, olyan fontos helye van a zsidókhoz írt levélnek a hetednapi adventista identitás és üzenet szempontjából. Isten többek között azzal küldött el bennünket a világhoz, hogy elmondjuk az embereknek, hogy olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi sátornak a szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig emberek. Ellen White azt írja, hogy a csalódás után Krisztus mennyei szentélyben végzett közbenjárói szolgálatának megértésére volt az a kulcs, ami megnyitotta előttünk a jelenvaló igazság ajtaját, és így egy kerek, összefüggő és harmonikus igazságrendszerbe derített fényt. Történelmünk arról tanúskodik, hogy amikor egyesek megkérdőjelezték Krisztus mennyei szentélyben végzett szolgálatának a jó hírét, akkor, mint hetednapi adventisták, mindig identitásválságba kerültünk. Nagyon is fontos tehát, hogy hinni tudjunk abban, hogy Jézus Krisztus, mint egyetlen közbenjárónk, ott van a felséges Isten trónján, és esedezik érettünk. És ismét szeretnénk megállni, mint hogy már többször is beszélgettünk erről, és nagyon fontos, hogy magunkévá tudjuk azt tenni, hogy elfogadjuk Krisztus, mint közbenjárót. Nagyon sokszor, hogy itt olvastam is, White testvérnő is, a szentélyszolgálattal kapcsolatban, amikor válságba került az a meglátás, hogy Krisztus mikor fog eljönni, akkor egy identitásválságba kerültek az akkori Krisztusvárók. És így elgondolkoztam azon, hogy mi mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy várjuk Jézus eljövetelét. Vagy pedig sokszor van olyan dolog, hogy amikor válságba kerülünk, azt mondjuk, hogy Jézus nem hallgat meg bennünket. Ahogy beszéltünk is róla, hogy amikor nem teljesülnek azok a dolgok az életünkben, vagy olyan nehézségekkel, problémával, gonddal, vagy olyan szinten kerülünk ilyen mély válságba, hogy megkérdőjelezzük az isteni közbenjárást. Megkérdőjelezzük azt, hogy Isten létezik-e. Sajnos hallottunk nagyon sok olyan dolgot, hogy nagyon sok testvérünk egy olyan válsághelyzetbe került, hogy nem úgy alakultak a dolgok, hogy ő szerette volna, és eltávolodott Istentől. Mert nem hitt Istenben, nem bízott Istenben. És nem tudta a nehézségeit, a problémáit ott hagyni, és Jézushoz letenni. És amikor így ezeket így olvastam, nagyon sokszor így elgondolkodtam már ezen korábban is, hogy tényleg elhisszük-e, hogy az Isten országába kerülünk. Vagy pedig csak beszélünk róla, hogy itt olvastam is korábban, hogy beszélünk dolgokról, elmondjuk másoknak, de saját magunk sem hiszünk benne. Holott pont azt kellene, hogy úgy tudok hitelesen beszélni róla, hogyha én azt el is hiszem. Csak akkor tudunk olyan dolgokról beszélni, hogyha magunkévá tesszük. Hogyha magunkévá tesszük azt, hogy Krisztus közben jár értünk, ami bűneinket elfelejtette, megbocsájtotta, és egy tiszta lappal indulhatunk. És hisszük azt, hogy Krisztus megbocsátja a mi bűneinket. Tegyük fel tehát a kérdést, hogy készek vagyunk-e arra, hogy újra felfedezzük a Krisztus főpapi szolgálatában rejlő mennyei erőt, készek vagyunk-e kimondani, hogy ezen alapszik egész hetednapi adventista hitünk és küldetésünk. Ahogy Luther Márton Isten bárányára mutatva kész volt kimondani, hogy ezen a tételen alapszik mindaz, ami a pápával, az ördöggel és az egész világgal szembeni tanításokkal is ellen életünkkel vallunk, ezért kell ebben egészen bizonyosnak lennünk, és nem szabad kételkednünk. Máskülönben vége mindennek, amit az ördög sugal a mi fülünkbe, és ahogy beszéltünk is róla, hogy az ördög eltántorít bennünket a mi hitünktől. Amikor olyan dolgokat mond, hogy nem vagyunk méltók rá, hogy az Isten nekünk nem bocsájtott meg, hogy mi már annyira bűnösök vagyunk, hogy nincs kegyelem. És ezzel ellentétben Jézus azt mondja, hogy gyertek hozzám mindjárt, akik megfáradtatok. Ez a tanítás jobban kötődik Calvin Jánoshoz és a reformáció református ágához, mint a luterizmushoz. Mivel a hatednapi adventisták a kettős tan miatt némi gyanakvással kezelik Calvin János munkásságát, hajlamosak vagyunk arra, hogy mellőzzük ezt a reformátori elvet, és nem kellene ennek így lennie, mert az Isten dicsőségéről szóló tanítás nem csupán az egyik ágnak az ügye, hanem a Szentírás egyik alapvető üzenete is. Akár esztek, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére tegyetek. Ki jelenti, hogy Istené a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. Az első dolog, amit a felsorolt igeszakaszokban megfigyelhetünk, hogy az ősegyházban Isten dicsőítése egy liturgikus keretekben zajlott, és egy megadott formát követett. A második, hogy a Biblia írói abból indulnak ki, hogy Isten nem azért rendelkezik a dicsőséggel, mert mi emberek dicsőséget adunk neki, hanem fordítva, azért dicsőítjük őt, mert elismerjük, hogy a dicsőség egyedül az övé. Őt illeti a dicsőség. Isten félelme nélkül nincs dicsőítés, és a dicsőítés, ami pusztán emberi készletekből, késztetésből fakad, olyan, mint Káin áldozata, nincs meg benne a Krisztusi. Ezt az alapelvet fogalmazza meg az első angyal üzenete is, amikor azt olvashatjuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Az Isten félelem azt jelenti, hogy komolyan vesszük Istent, követjük őt, és engedelmeskedünk a törvényének. Az Isten félelem következménye, hogy dicsőséget adunk Istennek. Az az ember, aki féli Istent, úgy él, hogy megdicsőítse az ő nevét. Az intésben, hogy féljük Istent, és adjunk neki dicsőséget, Mózes szavai visszhangoznak, aki azzal a felhívással indított el Izrael fiait Kánaánba, hogy féljétek Istent, engedelmeskedjetek neki, és tartsátok meg a parancsolatait. Isten dicsőítése és az engedelmesség elszakíthatatlan kapcsolatban van a Jelenések könyvében is. Isten népét az jellemzi, hogy féli őt, és megtartja parancsolatait. Túl vagyunk a reformáció 500 éves évfordulóján, de nem lehetünk túl a reformáción. És erről nagyon sokszor beszélünk, hogy a mi életünk mennyire reformálódik, mennyire formálódik, mennyire alakul Isten kívánalmai szerint, mennyire engedelmeskedünk az Istennek, és mennyire tesszük magunkévá az Isten parancsolatait. Ahogy itt olvastam is, hogy amikor azt olvashatjuk, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, hogy mennyire fontos ez, hogy az Isten iránti szeretettel, ahogy itt korábban olvastam is, hogy Isten felkínál valamit. Ad egy lehetőséget, és mi ezzel élünk, és a magunkévá tesszük, ahogy itt olvastam is, hogy féljétek az Isten, hogy egy olyan tisztelet, szeretet van Isten irányában, hogy mi mit kaptunk tőle. Hogy már itt mondtam is korábban, hogy mennyire tudjuk azt a magunkévá tenni, hogy mit kaptunk Istentől. És hogy itt beszéltük is, mennyire tudunk hálásak lenni azért, hogy kaptunk az életünkben egy újabb napot. És az, amikor egy kis olyan kicsi dolog van az életünkben, ami fel sem tűnik. Ahogy itt Laci mondta is, hogy mindaz, amit kapunk Istentől a munkánk végzéséhez, az életünkhöz, a családunkhoz, az mind Istentől van, az mind ajándék. Mert Isten megajándékoz bennünket egy olyan gondviseléssel, ami nekünk olyan természetesnek tűnik. És nem veszük azt észre, hogy nekünk is alakulnunk kellene, formálódnunk kellene, reformálódnunk kellene a gyülekezeti igényekhez, a családi igényekhez képest. Hogy voltam látogatni, pont ezekről a dolgokról is beszéltünk, hogy mennyire van jelen az életünkben az egymás iránti türelem, az egymás iránti elfogadás. Hogy együtt tudjunk élni, ahhoz reformálódnunk, alkalmazkodnunk kell. Nekünk is változtatni kell az életünkön, el kell fogadnunk bizonyos dolgokat, ami a másik fél részéről van. És ugyanígy vagyunk a hétköznapi életünkkel is, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy alakuljunk, formálódjunk, hogy igazodjunk ahhoz, amit ő kér tőlünk, amit elvár tőlünk. És nagyon fontos az, hogy összhangban legyünk Istennel, az ő parancsolataival és egymással is. Ahogy olvastam is, hogyha széthúzások, ha visszályok vannak, akkor nem ismertük meg az Isten. Nem közeledünk Istenhez, hanem távolodunk tőle. Hogyha a gyülekezetben, a családokban, a házastársaknál békesség, szeretet, megértés van, akkor ismertük meg az igaz Istent. Mert ő csak jót ad nekünk. És mi csak akkor tudunk jót adni, hogyha megismertük az Istent. Akkor tudjuk elfogadni az embertársainkat. Akkor tudjuk elfogadni a körülöttünk élőket. És csak akkor tudjuk ezt továbbadni, hogyha az, amit kaptunk Istentől, megismertük őt, és akkor tudunk Istent bemutatni az embereknek, akkor tudunk Istenről beszélni, hogyha megismertük őt. Szóval a reformáció azzal kezdődött, hogy Luther Márton 95 ételben megfogalmazta a bűnrendezés bibliai útját, és arra kérte teológus társait, hogy beszéljék meg ezeket a tételeket. A reformától az első tételben Jézus első prédikációját idézve kijelentette, hogy Jézus Krisztus azt akarja, hogy a hívek egész élete megtérés legyen. Ezt jelenti a reformáció. Visszatérni oda, ahonnan kiestünk, a Jézus Krisztussal való közösségbe, engedelmeskedni Isten parancsolatainak, életünkkel és szavainkkal megdicsőíteni őt a világ előtt. Éle bennünk a lélek tüze, hogy mindezt megtegyük, vagy elég nekünk az, ha megemlékezünk atyáink ősi nagy hitéről, aminek mi már csak a hamvait ismerjük. Ennyi lett volna a délelőtti órámnak ez a felolvasás, ez a témaköre. És azért is választottam ezt, mert nagyon sokszor így elgondolkoztam rajta, hogy mit jelent nekünk adventistának lenni. És hogy itt a legején is olvastam, hogy ez egy nagy kiváltság a mi számunkra. És hogy ezzel hogyan tudunk élni, ezzel hogyan tudunk gazdálkodni, és hogy ezt mennyire tekintjük idézőjelbe tehernek is, és felelősségnek, hogy az, amit kaptunk Istentől, ezt hogyan adjuk tovább az embereknek. Én kívánom, hogy mindannyiunk életében eljussunk arra a szintre, hogy igenis mi örüljünk annak, hogy adventisták lehetünk, és az Isten szeretetét is kegyelmét mondjuk el az embereknek. Amen.